153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem itt a stúdióban, köszöntöm nagy szeretettel dr. Szepesvári Szabolcsot, a Kiskunhalasi Szemelvesz Kórház főigazgatóját, kardiológusát. Köszöntelek szeretettel.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Hát nem is olyan régen találkoztunk a rögeszmélés előadás sorozat, beszélgetés sorozat kapcsán, és ott úgy búcsúztál el a nézőktől, látogatóktól, hogy hát ne legyen úgy, de a második hullám kapcsán valószínűleg találkozni fogunk. És igazából őszintén két hete egyeztettük ezt a riportot, és nem teljesen erről szerettünk volna akkor beszélgetni, mint amiről most fogunk, hiszen azóta fokozódott a helyzet, hogy egy régi magyar filmsztár szavaival éljek. Mi most a szituáció? Mit jelentenek ezek a nagyon magas számok? Kicsit riadtan, és nagyon riadtan nézik sokan.
Hát a második hullám az biztosan elindult, és már itt vagyunk a második hullámnak a fölfele szálló ívén. Ugye sajnos ez egy exponenciálisan terjedő járvány, tehát a számok azok exponenciálisan fognak növekedni. Körülbelül egy héttel ezelőtt, amikor olyan 500 volt ugye a napi megbetegedés az országban, akkor ugye több ismerősömmel, ahogy beszélgettünk, én mondtam, hogy a jövő hétvégére biztos elérjük az 1000-et. Á, az lehetetlen. Hát, hogyha az ember ismeri a matematikát, akkor igen, az exponenciális terjedésnél az se lesz lehetetlen, hogy ez az 1000-es szám, ez 2000-re, 3000-re, 5000-re nő nagyon rövid időn belül. Ez pedig annak az egy dolognak a következménye, hogy nagyon sokan vannak vírustagadók, nagyon sokan vannak olyan fegyelmezetlenek, akik azt mondják, hogy hülyeség a maszkot hordani, vagy aki mégis hordja, mert zárt térben ugye kötelezővé tette a kormányzat. Hát tegnap kint voltam a Tesco-ban, délelőtt a feleségem kiküldött a fiammal vásárolni, és külön néztem az embereket. Az emberek felének a maszk használata az ég adta világon semmit nem ért.
Szakálltartó alul?
Szakálltartó alul, igen. Ez olyan, mint amikor az embernek az alsó gatyája a bokáján van.
Nem sokat takar.
Nem sokat takar, és nem is sokat véd.
Hát ez elég kétségbejtően hangzik, megmondom őszintén. Ugye az első hullám az szinte hullámnak se volt nevezhető, hiszen a maximum 200 napi esetszám volt. Tehát amikor itt megjelentek ezek a 400, 300, 400, 500-as számok, azért nagyon riadtan nézett mindenki, így pedig még riasztóbban hangzik egy kicsit, ahogy ezt az exponenciális emelkedést jósolod. Ezek mennyire valós jóslatok, vagy a te megérzéseid?
Ez nem megérzés, ez egyszerű tény. Tehát ezt ugye tavasszal már látszott azokban az országokban, ahol nem volt olyan korán olyan szigorú védekezési mechanizmus bevezetve, mint amilyen nálunk Magyarországon. Tehát ugye ez a maradj otthon, ez tavasszal nagyon jól működött. A járványkezelés szempontjából. A gazdaság kezelés szempontjából viszont nem. Ebben kellene a józan paraszti eszét elővenni a magyarnak, ahhoz, hogy életben maradjunk, és ahhoz, hogy közben tudjunk dolgozni is, és legyen munkánk, decemberben ki tudjuk fizetni a fűtésszámlákat, ahhoz bizony nagyon szigorúan be kell tartani a kézfertőtlenítést, a távolságtartást, és a legfontosabb a szabályos maszk használat. Hát én arra kérnék mindenkit, hogyha lehet, hogy szóljunk rá az ismerősünkre, társunkra, szembejövőre, hogy ha az orra kilóg a maszkból, úgy pont ugyanolyan, mint hogyha egyáltalán föl se vette volna.
Hát remélem, hogy sokan hallják ezt a riportot, és komolyan veszik, ugye itt elhangzott, hogy akár 4-5-8 ezerre is emelkedhet a napi esetszám, és akkor még ugye itt az esetszámról beszélünk, mert hogy most úgy tűnik, hogy azért a halálesetek száma nem növekszik radikálisan. Hogyan fog ez változni?
Jelen pillanatban egy másik korosztályban terjed a vírus, mint tavasszal. Tavasszal ugye az idősek védelmében vásárlási idősávtól kezdve egy csomó minden intézkedést hozott a kormányzat, és jól működött a fiataloknál, ugye, meg az iskoláskorú gyermekeknél, az egyetemistáknál az, hogy nem mehettek közösségbe. De én is ugye több gyermekes szülő lévén, hát azért láttam azt, hogy a szocializációs igénye volt a gyerekeinknek arra, hogy iskolába mehessenek.
Igen, ez ilyen még nem volt.
És ugye az iskola nagyon sok mindenre, és nem csak arra, hogy megtanítsa a gyereket, ott a közösségbejárásnak, a közösségi tudatformálásnak, a szocializációnak, egy csomó minden olyan dolgoknak a szintere az iskola, amit hogyha kihagyunk a gyermek életéből, az hosszú távon nagyon károsan fogja érinteni ezt a korosztályt. És ezt csak apukaként mondom. De ezek között a gyerekek között tünetmentesen tud terjedni a vírus, tehát ők tünetmentes hordozókká tudnak válni, és nem is lehet megkövetelni egy 7-8-9, akár még 13 éves gyerektől se, hogy tartsál távolságot.
Igen. Nem tudjuk maszkba ültetni 8 óra hosszán, 6 óra hosszán keresztül.
Hogy folyamatosan maszkban üljél, bár én ma úgy engedtem el, ugye legkisebb lányomat a Bibóba, hogy légy szíves, ezért szabályos maszk használattal mutass példát a többieknek végig, mert ugye a gimnáziumba is bekerült a vírus. Engem konkrétan a koronavírus pozitív gyermeknek az édesanyja is rám írt, hogy az én gyerekem az, és tud-e segíteni főigazgató úr. Tehát az ember más szemszöggel nézi kórházvezetőként, orvosként ezt az egészet, és másképp kell felhívni a lakosságnak a figyelmét arra, mint amit tavasszal csináltunk. Tavasszal volt egy erős kormányzati akarat. A svéd modellbe a józan paraszti ész és a társadalmi felelősségvállalás láttuk, milyen nagy halálozással jár átmenetileg. Ennél Magyarországon sokkal rosszabb lesz a helyzet, mert Magyarországon a társadalmi felelősségvállalás az emberek között
nem olyan erős, mint
a svéd példában.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Szepesvári Szabolccsal, a Semmelweis Kórház főigazgatójával, kardiológusával. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Azt gondolom rendkívül fontos, aktuális témában dr. Szepesvári Szabolcs kórház főigazgató, kardiológus a vendégem itt a stúdióban. Ugye az eset számok exponenciálisan növekednek, és tovább fognak, illetve arról beszéltél, hogy most a fiatalok körében terjed alapvetően, és nagyon sokan tünetmentesen hordozzák a COVID-19-et. Örömünkre még a halálesetek számában ez egyáltalán nem látszik. Mi várható?
Igen, a halálesetek számában egyelőre még nem látszik. Jelen pillanatban az egészségügyi rendszerünk az tényleg fel van arra készítve, hogy egy bizonyos határig képes legyen ellátni a növekvő kórházi ápolásra és gyógykezelésre szoruló idős betegeknek az ellátását. Ezt látni kell, hogy ez a végtelenségig nem feszíthető. Két ok miatt. Abban az esetben, hogyha nem csak a kijelölt járványkórházi ellátásokra lesz szükség, és jelen pillanatban ott tartunk a Kiskunhalasi Semmelweis Kórháznak a járványkórházában, hogy a mai nappal meg kellett nyitni az emeleti részt, mert átléptük a 21. beteggel, akit fel kellett venni, és pozitív betegként fel kellett venni a súlyos állapota miatt, azt a betegszámot, amit ugye egy szinten nem lehet ellátni. Ehhez természetesen pont dupla annyi szakdolgozóra is van szükség, akit egy teljesen normális működés, üzemi működéssel tevékenységet végző kórházban úgy kell biztosítani, hogy a többi osztályon ne nagyon sérüljön az ellátás, vagy a legkevésbé sérüljön. Mert ugye jelen pillanatban nem arról van szó, hogy az egészségügyet leállítottuk, látogatási tilalom van a kórházban, mint egy rendes influenza járványnál. Ezt sem értik sokan, tehát ugyanúgy működnek a szakrendelőink, ugyanúgy mennek a tervezett műtéteink, ugyanúgy megy a rehabilitációs ellátás, megy a kardiológiai ellátás, a sebészeti ellátás, de a személyzeti kapacitás fog ennek szűk keresztmetszetet szabni. Mégpedig azért, mert ugye az előző pár percben beszéltünk a gyerekekről, meg a gimnáziumról. Ha az én gyermekem hazajön a Bibó István gimnáziumból, mert szoros kontakt, és őt karantén alá helyezi a hivatal, az NNK, tehát az nem NNK, az iskola,
értem,
hanem a Nemzeti Népegészségügyi Központ, ugye a tiszti orvosi hivatal, és én egyháztartásban vagyok vele. Ha ő tünetessé válik, vagy nem válik tünetessé, de én nagy kockázatú vagyok azért, mert egészségügyben dolgozok, és kiesek azért, mert őt megszűrték, és pozitív lesz, mert szoros kontakt volt az iskolából, még ha negatív vagyok, akkor is, körülbelül 8-10 napra kiestem a munkából. Az egészségi dolgozók a társadalmi fegyelmezetlenség miatt oda fogunk eljutni, és ez nem csak Kiskunhason van így, hanem minden városban, ahol működik kórház, egyre több egészségi dolgozó kerül kontakt miatt karanténba, hogy a vírus terjedését ugye szabályozni lehessen, és ennek következtében az egyéb ellátásokat sem fogjuk tudni egy bizonyos idő után biztosítani. Tehát vagy ezt az eljárásrendet kell felülírni, de akkor ez régen rossz a társadalom számára, vagy végre meg kell értenie minden embernek, hogy a saját egyéni felelőssége a maszkviselés kapcsán az, hogy legyen holnap, aki az infarktusát el fogja látni ügyeletbe.
Határozott megfogalmazás, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos mindaz, ami most elhangzott. Ha jól értem tehát, az egészségügy nagyon szűk keresztmetszet lesz, hogyha fegyelmezetlen a társadalom, mert hogy kontaktos lesz, és otthon kell, hogy maradjon, és hogy ha jól értem, amúgy sem könnyű ellátni, hogy a szakdolgozókat oda irányítani a vírusos betegekhez a kórházban, és mellette párhuzamosan működtetni magát a kórház összes többi ellátását, hiszen a látogatási tilalom egy dolog, de attól működik a kórház minden osztály még. Hát ez elég szomorú és elég riasztóan hangzik, hogy őszinte legyek, tehát hogy ez mennyi idő múlva fog tetőzni véleményed szerint?
Hát ez, hogyha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor 2-3 héten belül nagyon komoly ellátási problémákat fog jelenteni sok kórházban.
És nem azért, mert nincs orvos, vagy nincs szakápoló, hanem azért, mert karantén miatt otthon kell, hogy maradjon a kontakt miatt, ha jól értem.
Pontosan. Tehát vagy ő megbetegedett, igen, vagy szoros kontaktja egy betegnek.
Erre vonatkozik, amit most kérdezni szeretnék. Sokakba felvetődött, hogy ha nekem, tegyük fel a gyermekem találkozott az iskolában COVID-pozitív tanulóval, vagy bárkivel, semmiatt otthon kell, hogy maradjon. De ő ugye nem COVID-pozitív, csak kontaktba volt, elsődleges kontaktba, egy lépéses kontaktba. Akkor én a vele egyháztartásban élő anyukája, apukája, nagymamája, tesója, ő mehet közösségbe, vagy sem?
Mehet közösségbe. Itt arra kell odafigyelni, és pont erre a hétvégén volt egy példa egy kollégámnál, hogy ugye a gyermekét karanténba zárták, és a gyermeknek a tesztje az pénteken lett levéve, és vasárnap délután lett eredménye, és pozitív lett. De amikor karanténba zárták, és iskolába járás miatt, tehát iskolai kontakt miatt zárták karanténba. Amikor karanténba zárták a gyermeket, onnantól kezdve a szülők, ugye miután egészségügyben dolgozik, és tudja, hogy miről van szó, mindent megpróbált otthon elkövetni ahhoz, hogy a szoros kontakt megvalósulása az ne legyen meg. Ez azt jelenti, hogy zárt légtérben 15 percen túl, 2 méteres távolságon belül tartózkodni olyan beteggel, vagy olyan nem beteggel, hanem aki gyanús, hogy beteg lehet, nem célszerű, mert ha ezt megteszem, abban az esetben nagy a valószínűsége, hogy én is fertőződök. Ha ezt nem teszem meg, és kellőképpen fertőtlenítek, tehát nem egyszerre megyek le vacsorázni a kontaktként karanténba zárt gyerekemmel, hanem megcsinálom neki, mint a kis vuknak, és ugye ami maradt, az megeszik a rak.
Hogy ő főz magának. Innen fogjuk folytatni a nagyon is komoly beszélgetésünket. Dr. Szepesvári Szabolcs kórház főigazgató kardiológusa. Maradjanak velünk, nagyon fontos és nagyon aktuális témáról beszélgetünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a mai beszélgetést dr. Szepesvári Szabolcs kórház főigazgató kardiológussal. Az esetszám meredeken exponenciálisan nő Magyarországon. Itt egy, hála Istennek mondhatjuk, még a halálesetek száma nem, egyáltalán nem nő. Mi lesz?
Sajnos a halálesetek száma is emelkedni fog.
Mikor? Lehet ezt már vizionálni?
Hát vannak rá ugye a tavaszról külföldi példák. Florida az egyik legjobb példa. Pont ugyanaz történt Floridában, ami most nálunk. Fiatal korosztályban terjedt a vírus, majd körülbelül 3-4 héttel később került át az idősebb korosztályba, mert a tünetmentes hordozók felelőtlen magaviselet miatt csak haziviszik a szülőknek, nagyszülőknek, és ez azt jelentette, hogy ott körülbelül 6 héttel utána kezdett el emelkedni, tehát várhatólag ez október közepétől lesz nálunk kritikus, vagy kezd el úgy emelkedni, hogy ha nem változtat a lakosság az egész helyzethez való hozzáállásán, és továbbra is a vírustagadók és a masztagadók lesznek többségben.
Nagyon sokszor beszéltünk a felelősségvállalásról, az egyéni felelősségvállalásról, hiszen abszolút szabályosan hordott maszk, megfelelő távolság, a kontakt, ölelkezés, stb. Készfogástól való tartózkodás, de hogy az ország tavasszal rendkívül szigorúan reagált, most én nem látom annyira egységesnek ezt a szisztémát. Tudunk-e erről, vagy mi a te javaslatod esetleg, hogy egy ilyen szituációban, amikor várható mondjuk egy 6 hét múlva egy meredek haláleset emelkedés is az esetszámból következően, és a nemzetközi példákat látva, mit tartanál helyesnek társadalmi, közösségi viselkedés? Ugye az iskolákat megmondták, hogy nem fogják leállítani, ezt én meg is értem egyébként, bármennyire 600 fő az brutálisan sok együtt, és nem tudják főleg a kisebbek tartani a távolságot, stb. De hát egyszerűen a szülőknek elfogyott a szabadsága, képtelenek otthon ellátni a gyerekeket, azon kívül megbolondulnak a gyerekek. Ugye erről már beszélgettünk. Szóval mi lenne, hogy itt most akkor van ez, hogy 500 fő alatt, fölött, most lehet, vagy nem lehet. Egy ilyen szituációban én azt gondolnám, hogy szigorú szabályokat kell hozni, legalábbis a nagy közösségi eseményekre.
Szerintem erre előbb-utóbb meg lesznek a szigorú szabályok a kormányzat részéről. Én értem a kormányzatnak azt a kommunikációját, hogy a magyar gazdaság nem bírja ki azt, hogyha úgy leállítjuk az egészet, mint amit tavasszal csináltunk. A kettő között az az óriási különbség, hogy ugye most már egy csomó mindent tudunk erről a vírusról, ez nem jelenti azt, hogy mindent, nagyon sok meglepetést tud még okozni, de elég sok mindent tudunk ahhoz képest, hogy tavasszal mennyire új volt mindenkinek, és ugye, hogyha visszaemlékeznek a hallgatók, akkor azért azok az olaszországi vagy New York-i felvételek, amiket televízión keresztül ugye eljuttattak Kiskunhalasra is, meg a környékre is, és mindenki láthatta a világon. Azért ez nem egy felemelő látvány. Én beszéltem olyan külföldi kollégákkal a tavaszi időszakban, aki arra volt kényszerülve, hogy úgy triázsoljon a kórház ajtajában, hogy őt beengedjük, mert van esélye életbe maradni, ő meg a folyosón fog meghalni. Nincs rá személyzet. Tehát ezt nem kell elérni Magyarországon. Ehhez a társadalmi felelősségvállalás az ugyanolyan fontos, mint az egészségügy felkészítése.
Hát igen, én azt gondolom, hogy mind a kettő kormányzati részről, egészségügy részéről, illetve akár munkahelyek, közösségek és a személyi felelősségvállalás egyformán fontos, hiszen ha jól értem, akkor mi is eljuthatunk olyan szituációkba, mint az említett nagyon szörnyű, akár olasz, akár New York-i felvételek, videók, amelyeket az interneten is lehetett, hát borzalmas volt látni.
Igen, és egy idő után nem lehet megállítani a járvány terjedését. Tehát az exponenciális terjedésnél van egy bizonyos időpont, aminél ha később avatkozunk be, akkor szinte mindegy, hogy milyen kormányzati intézkedést hozunk. Addig pedig nagyon fontos az, hogy az emberek azt értsék, hogy ennél sokkal enyhébb korlátozások mellett is kordában lehetne tartani ezt az egész járványt, abban az esetben, hogyha mindenki minden zárt térben, nem csak ott, ahol előírják, használná a maszkját.
Ugye beszéltünk arról, hogy most a fiatalok körében terjed nagyon radikálisan, nagyon magas az esetszám, és hogy nincsenek tüneteik, ugye ez annyira furcsa. És lehet, hogy egy lépéses vagy két lépéses kontakt vagyok, és nincs semmi tünetem. Tehát én azt gondolom, hogy itt ugye nagyon sokszor említett említetted a személyes felelősségvállalást is, hogy most szerintem nagyon fontos az, hogy a nagymamához nem megyünk. Mennyire idős korú az, akire úgy nagyon vigyázni kell már? Lehet egy határt vonni? Ugye tavasszal mondták, hogy ugye a 65 év fölött.
Ez most is igaz, tehát a 65 év feletti korosztály az, amelyik igen nagy kockázatnak van kitéve. De azért 50 év felett, akiknek társbetegségei vannak, aki magas vérnyomásbeteg, aki cukorbeteg, akinek vesebetegsége van, sztrókon átesett, infarktuson átesett, azok ugyanolyan nagy kockázatúak annak ellenére, hogy fiatalabbak. Tehát jelen pillanatban is kezelünk 50 év alatti, súlyos állapotú, úgymond fiatal embert, mert ugye ha azt mondom, hogy öreg embert, akkor már magamat is oda fogom sorolni, és ettől még lehet olyan állapotba, vagy kerülhet olyan állapotba, mert a magyar lakosságnak az egészségben eltöltött életévei azok rövidebbek, mint például a svédeké.
Értem, tehát hogy sokkal hamarabb elindulnak a krónikus betegségek, ha jól értem.
Sokkal hamarabb.
Bács megyében hogyan változott a helyzet adatokat illetően, hivatalos adatokat illetően?
Bács megyében kifejezetten romlott tavaszhoz képest. Ugye a három legjobb megyébe voltunk tavasszal, ahol a legkevesebb volt az esetszám. Hát jelen pillanatban, hogyha ránézünk a koronavírus.gov.hu-s hivatalos magyarországi térképre, akkor én ezt két nappal ezelőtt néztem, akkor már ugyanolyan bordósra voltunk színezve, mint Zala megye.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk. COVID-19-ről, védőintézkedésekről beszélgetünk dr. Szepesvári Szabolcs kórház főigazgató kardiológussal. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Szepesvári Szabolcs kórház főigazgató úrral, kardiológussal. Nagyon sok mindenről, nagyon komoly dolgokról beszélgettünk. Feltétlenül hallgassák meg a riportot, ha eddig esetleg nem tartottak velünk. És hogy a sok súlyos téma között egy jó hírt is említsünk, van egy nagyon friss díj, amelyet dr. Egri Antal infektológus főorvos úr kapott. Mi ez a díj?
Igen, hétvégén Kalocsán volt, vagy múlt hétvégén szombaton, 12-én a megyei közgyűlésnek az ünnepi ülése, és ott kerültek átadásra azok a díjak, amit ugye a megyei közgyűlés, vagy a közgyűlés elnöke adományoz a megyén belül, és hát én nagyon büszke voltam Egri főorvos úrra, amikor a hírt kaptam, hogy ő lesz az egyik díjazott, aki Bács-Kiskun megye egészségügyiért díjban részesült a megyei közgyűlés döntése alapján. Innen is gratulálnék neki is, és az összes munkatársának, meg azoknak a külsőseknek is, akik ugye úgymond vezényel dolgozóként, vagy a kórház más részein dolgozva segítették azt a tavasszal végzett munkájukat, amiben egy nagyon furcsa új helyzetben, komfortzónán kívül nagyon profi módon helytáltak.
Gratulálunk Egri főorvos úrnak mi is, és azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhet neki Bács megye, hiszen nem csak Kiskunhalas és környékének infektológus, ha jól tudom, a Bács megyében az egyetlen infektológus.
Az nem igaz, de a megyei felnőtt fertőző osztályat az tulajdonképpen ő vezeti itt.
Tehát a megyei fertőző osztály vezetőjeként az egész megyében fejti ki a tevékenységét. Hogyan működik most a rendszer? Ugye van egy járványkórházunk, van egy kórházunk, amely ellátja a betegeket, illetve ellátja a COVID-19-es pozitív tesztű vagy gyanús betegeket. Hogy működik a rendszer körülbelül vázlatosan?
Jelen pillanatban ugye a Kiskunhalasi Kórház főépületében normál betegellátást végzünk, mind fekvő, mind járó beteg vonatkozásában. Egyetlen egy dolgot korlátoztunk, a látogatást. A látogatási tilalom az ugyanolyan, mint egy influenza járvány idején, csak szerintem sokkal szigorúbban kell betartani. És mindenféle ilyen kommentet olvastam a látogatási tilalomnak a megosztása alatt, hogy az apás szülésekre, illetve 15 perc, természetesen ezekre nem 15 perc vonatkozik, ez egy teljesen egyértelműen, aki értően megtanult olvasni, az, ha végigolvassa, jól látja, hogy a súlyos életveszélyes állapotú beteghez lehet rendkívüli látogatási engedéllyel bemenni, maximum 15 percre. Az apás szülés az nem 15 perc alásik, a kiskorú gyermek mellett lévő szülő nem 15 perc alásik, de ehhez is kell rendkívüli látogatási engedély.
Igaz, nagyon jó lenne, ha 15 perc alatt megszülne a kismama. Ugye? Én tanúsíthatom, belementem volna látatlanba.
És ugye tavasszal sem korlátoztuk például az apás szüléseket, amikor sok más intézmény korlátozta. És nagyon örülünk annak, hogy Kiskunhalason úgy emelkedik a születésszám, mint ahogy emelkedik. Nem is fogjuk korlátozni. Ahhoz nagyon súlyos dolgoknak kell bekövetkeznie, mondjuk osztályon belüli fertőzés terjedésnek, hogy ezt esetleg korlátozza a kórház vagy a hivatal. Reméljük, hogy erre soha nem fog sor kerülni. És ettől, tehát a kórház főépületétől teljesen külön választva, külön bejárattal, a szűrőkonténernél, hogyha szemben állunk a kórházzal, balra van egy kapunk, ahol végig ki van táblázva, ugye fertőző osztály fele mentővel, vagy gyalog, hogy lehet eljutni, és ott van 5 légúti SBO-nk kialakítva tavasz óta. Az 5 légúti SBO-nak a váróterme az tulajdonképpen szabad ég alatt van, hát azon majd valamit kell alakítani ugye a rosszabb idők bekövetkeztével, mert ott van igaz egy ilyen előtetős rész, de hogyha ilyen nagy betegszám lesz, akkor ott a 1,5 méter távolságtartás és egyéb dolgok elég nehezen lesznek betarthatóak, vagy ugye kint fognak állni esőben a betegeink, de azért nem zárt térben, mert ugye zárt térbe gyanús embereket összerakni, még maszk használat mellett is nagy kockázatú, mert a gyanúsból az egyik pozitív lesz, a másik pedig negatív lesz. Ha ezt zárt térbe csináljuk, és arra szeretnék mindenkit kérni, hogy a saját érdekébe ne kis csoportos beszélgetésbe verődve töltsék az időt a légúti SBO előtt, mert itt arra járok, itt is áll egy klikk, és beszélgetnek egymással, és mind szűrésre érkezett. Abból bármelyikőjük lehet pozitív. Ha egy pozitív, és mondjuk nem szabályosan használják a maszkot, és 1,5 méteren belül vannak, és ott eltöltenek egy 15 percet, fél órát, mert ezzel a leterheltséggel, ahogy nő a szűrendőknek az esetszáma, el fognak tölteni egy órát is. Hát jó magam is, vasárnap ott voltam egy órát legalább, az egy óra alatt az ember látta, hogy mekkora forgalom van még hétvégén is. Pedig hétvégén ugye sem fizetős szűrést nem végzünk, sem tervezett szűrések nincsenek, az NNK határozatoknak a felszabadításai vannak, egyrészt, másrészt pedig azokat szűrjük, ugye, akiket ott a légúti SBO-n vizsgálatra érkeznek, akiket mondjuk eleve tünetek miatt beküldtek, vagy a saját sürgősségi osztályunkra érkezett valahonnan, és a saját sürgősségi osztályunknak az orvosa azt mondta, hogy ez akár koronavírus gyanús is lehet, tehát a légúti SBO-n kell vizsgálatra kerülnie.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk. Dr. Szepesvári Szabolcs kórház főigazgatóval, kardiológussal beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Szepesvári Szabolcs kórház főigazgatóval, kardiológussal. Beszélgettünk az exponenciálisan emelkedő esetszámról COVID-19, a 5-6 hét múlva bekövetkező halálozási esetek valószínűsíthető emelkedéséről, legfőképpen, hogyha nem tartjuk be nagyon-nagyon szigorúan az előírásokat, legfőképpen a távolságot, maszk használatot. Kórházak, egészségügyi ellátó intézmények nehéz helyzetbe kerülnek, mert ha ők kerülnek karanténba, akkor aztán de főleg nem lesz, aki ellát bennünket. Ugye itt beszélgettünk arról, hogy a Kiskunhalasi Kórházban ugye külön bejáraton kezelik, illetve tesztelik azokat teljesen függetlenül és szeparáltan a kórház többi ellátóhelyétől, akik koronavírus gyanúval akár saját maguk fizette, vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ utasítására, vagy a kórház saját döntése alapján tesztelik ugye a betegeket. Ugye itt azokról van szó, akiknek már megvannak a tünetei. Meg lehetne fogalmazni úgy pontosan, rengeteg minden kering, akár az interneten és akár a közbeszédben, tájékoztatásban, mi az, amiknek az együttes megléte szinte biztos, hogy olyan döntést fog vonni maga után, hogy az orvos tesztre fogja rendelni az adott pácienst? Hát, nem könnyű kérdés, tudom.
Ez nem egy egyszerű kérdés. Mert az a baj, hogy ugye orvos és orvos között óriási különbség van. Én arról a gyakorlatról tudok igazándiból beszélni, amit mi követünk a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban. Tehát azok a tünetes betegeink, akiknél felmerülhet a koronavírus gyanú bármilyen infekciós tünet kapcsán, azokat józan paraszti ész mentén a klinikai anamnézis, tehát az előzmények ismeretében és az addigi vizsgálati eredmények ismeretében az esetek 99%-ában teszteljük.
Ezeket össze tudjuk szedni, így nagyon röviden
kézújra. Ezeket mindenki hallotta, hogy milyen tünetei
külföldön
lennek.
Járt,
hát a külföldön járt, az már majdnem mindegy, mert jelen pillanatban
már Magyarország is elég
Magyarországon belül terjed a vírus. Tehát amíg tavasszal a külföldön jártnak, a maradj otthon mellett volt jelentősége, jelenleg én az előszűrő kérdőívből a külföldön jártat azt gondolom, hogy ki kell venni.
Érthető.
Mert ennek semmi értelme nincsen. Tehát amikor közöttünk terjed a vírus, akkor azokat kell tesztelni, akik ugye tünetesek, láz, hátfájdalom, izomfájdalom, fulladás, kínzó köhögés, orfolyás, émeigés, hasmenés, egy nagyon diffúz tünetegyüttese van, vagy szerteágazó tünetegyüttese van a koronavírus fertőzésnek is, ugyanúgy, mint egy csomó más vírus fertőzésnek is. Az őszi szezonalitásból adódó, és az influenza még nem indult el, az akkor lesz nagy bajba az ellátórendszer, hogyha az influenza is itt lesz, és a kormányzat nagyon helyesen hozta azt a nagyon korai intézkedést, hogy az influenza vírus elleni oltást ingyenessé tette mindenki számára Magyarországon.
Tehát legalább
eddig
tudjuk, hogy
csak a súlyos betegcsoport számára volt ingyenes. Ez ellen van védőoltásunk. Az, hogy ne legyen egy drasztikus nagy influenza járvány, és mellette koronavírus járvány, ahhoz az kell, hogy értsék az emberek, hogy igen, nekem is föl kell vennem az influenza elleni védőoltást, mert akkor fogom úgy csökkenteni a populációs átoltottsággal a várható influenzás esetszámokat, hogy elegendő lesz az az egészségi kapacitás, amit a koronavírus ellen még nincs védőoltás, annak az ellátására. Ebben megint van társadalmi felelősségvállalás. Ezt az intézkedést nagyon időbe hozta meg a kormányzat, mert ezt most kell elkezdeni és megcsinálni. Amikor elindult az influenza járvány, az az eső után köpönyek típusos esete.
Tehát aki szeretne segíteni, és reméljük, hogy mindenki, vagy nagyon sokan, az az influenza elleni védőoltást vegye föl most, hogy lehetőség szerint ezzel is csökkentse akár a saját, de leginkább a egészségügyi ellátórendszer terheltségét. Van egy másik nagyon érdekes és fontos kérdés, ugye az iskolákat és hát a gazdaságot muszáj működtetni, mert gyakorlatilag összeomlás fenyeget, és szerintem nagyon sokan értik is. De a szülők azok palotaforradalmat követnek el, hogyha az iskolák nem fognak működni, mert egyszerűen már megőrülnek a gyerekek otthon. De hogy munkahelyen is nagyon komoly gondokat okozhat az, hogyha valaki mondjuk otthon kell maradjon karanténban. Mi a helyzet ilyenkor? Tehát, hogyha valaki szeretné folytatni a munkát, akkor ő saját költségén teszteltesse le magát, vagy a munkahely ki fogja fizetni ezt a tesztet, mert annyira fontos neki az a dolgozó. Hogy van ez például az egészségügyben?
Tehát ez attól, az egészségügy az egy kiemelt ágazat. Mert hogyha egészségügyi dolgozó nem lesz, akkor semmilyenféle ellátás
érthető.
Nem lesz.
Érthető. Tehát ott például akkor ingyenesen tesztelik a dolgozókat, hogy vissza tudjon állni a rendszerben.
Hát a kórház fizeti.
Hát nem ingyenesen, semmi nincs ingyen.
Igen.
Hát hogy a kórház fizeti. Érthető.
Tehát ugye vannak olyan tesztek, amiket az NNK rendel el, tehát a Nemzeti Népegészségi Központ, más a hatósági karantén, és más az önkéntes karantén. Ha pozitív eset miatt, tehát pozitívvá válsz, és téged föl akar szabadítani az NNK, akkor ezek a, és tüneteid voltak, akkor ezek ingyenes tesztekkel vannak elvégezve. Kiskonson nálunk lesz a levétel, Szegeden lesz eredmény, tehát ott végzik a laboratórium mintának az értékelését, és ugye tőlünk fogják az eredményeket kapni, vagy az NNK-n keresztül. De az önkéntes karantén, tehát ugye az egy egészen más dolog, amikor én kitalálom azt, hogy én találkoztam az X-el, aki lehet koronavírusos, vagy hazaküldték a gyerekemet, aki lehet koronavírusos, és én önkéntes karanténba megyek, ez egy józan paraszti ésszel jó döntés. Sőt, ez akkor a legjobb döntés, hogyha ez a koronavírus teszttel, a PCR teszttel megerősítve van, két negatív teszttel, főleg, hogyha olyan munkahelyen van, ahol sok ember között kell, hogy dolgozzak, és nem egyedül ülök egy irodába, akkor ez mindenféleképpen, ez viszont fizetős. És ez mindig is fizetős fog maradni.
Tehát, hogyha a munkahelynek fontos a dolgozó, akkor kifizeti. Ha a dolgozónak fontosabb, hogy megtartsa a munkahelyét, akkor nyilván ő fogja fizetni.
Így van. Meg ugye még most is vannak azért azok a külföldre való utazások, meg a külföldre való beengedések, ami üzleti úthoz kötött például. Tehát van olyan vállalat Kiskunhalason, aki eleve bejelentkezett arra, hogy neki X dolgozóját külföldre kell küldenie rendszerességgel, akiknek most már kint is, de a hazajövetelénél ő fizetni fogja a koronavírus tesztjét a kiskunhalasi kórháznak. Mert az az érdeke, hogy minél gyorsabban munkába tudjon állni.
Az időnk lejárt, én azt gondolom, hogy nagyon sokáig tudnánk még beszélgetni, de talán a legfontosabb felhívások, figyelmeztetések elhangoztak. Nagyon fontos a felelősségteljes maszkviselés, távolságtartás, a józan paraszti ész működtetése minden szinten és fronton, mint személyesen, mind az egészségügyi.
És a kézfertőtlenítést.
És a kézfertőtlenítést ne felejtsük el. Nagyon köszönöm főigazgató úrnak, hogy itt volt és mindezt megosztotta velünk.
Én is nagyon köszönöm, hogy itt láttam.
Dr. Szepesvári Szabolcssal beszélgettünk, a Kiskunhalasi Szemelvesz Kórház főigazgatójával, kardiológusával. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.